a ketrecbe nyúlni, vagy a fenevadat bármi módon ijesztgetni szigorúan tilos. Vanek úr a szultána cellájában eltöltött rövid tartózkodást megúszta haditörvényszék nélkül, de igen sokat volt bezárva ez ügyből, és még más félreértésekből kifolyóan. Restanciája annyira bővült, hogy így szólt egy napon.
Ha létezik ilyesmiben jogutódlás, akkor a dédunokáimnak is lesz mit ülni helyettem.
Vanek úr aludni készült a piszkos férges kőpadlón. Vacsora után Mehár megverte, és most nyugovóra tértek. De egy óra múlva felverték álmából. Az őrparancsnok volt, és megparancsolta, hogy menjen az ezredeshez.
De kérem, mit követtem el álmomban? Én igyekeztem feszes tartásban feküdni, és igen szerényen aludtam.
Hiába volt minden. Menni kellett. Az ezredes magánlakására vezették, ahol vendégek voltak aznap. Ott állt az úri társasággal szemben, kissé ijetten és pislogva a lámpák fényétől.
Ma estére egy ügyes katonára lenne szükségem. A legényemnek azt mondta valaki, hogy maga a mi emberünk. Maga most muzsikáljon nekünk. Hallottam, hogy maga a művész ember. Ha nem tudná, közlegény, magam is művész vagyok. Költő.
Gratulálok. Kérem, engem annyira megviselt a fegyház és egy török svéd tornász, hogy nem tudnám felvenni a vonót.
Hát hegedülés.
Vanek úr arcán könnyek folytak. Sűrű, keserű könnyek. És így szólt.
Igen. Én mindenfélét tudok. Hegedülni, festeni, állatneveket. Én nagyon sok oldalukat tudom.
A társaság döbbenten nézte az okogó férfit. Egy ősz katonatiszt nem restelte, és saját kezűleg széket tolt, a sokat szenvedett, megrendítően ápolatlan, síró harcos mellé. Az ezredes intett a szemével, és a legénye ennivalót tálalt a megtört ember elé. Laura de Pirelli, az Orani Operaház olasz származású énekművésznője, egy hosszas, szomorú, de igen meleg pillantást vetett Vanek úrra. A művésznő kissé telt idomú volt, és mint nagy általánosságban a hízásra hajlamos hölgyek, vonzódott a romantikához.
Mondja, barátom, mi az, amit leginkább nélkülöz itt?
Egy kis mustár, vagy egy kovászos uborka.
Hogy hívják magát?
Van egy igazi nevem, és van egy álnevem. Egyiket sem tudom pontosan.
Az őrnagy felütött egy könyvet az asztalon, és a kabátjára felvart jelzés alapján megállapította a nevet. Maga Gorcsev
Iván. Szent Isten! Ön Nizzában érintkezésben volt.
Igen, úgy van. Én Nizzában érintkezésben voltam. Ezt eltalálta a törzsorvos úr.
Uraim, ez az ember Gorcsev Iván, aki Gustave Labo leányának a vőlegénye. Leány titokban írt nekem. Érthetetlen, hogy Döbertin tábornok tekintélye dacára ilyen helyzetbe került ez a szerencsétlen könnyelmű úri fiú. Legfőbb ideje, hogy ez a Verdié őrmester ne veszélyeztesse a gyarmati hadsereg jó hírét alantas brutalitásaival. Intézkedni fogok, uraim, hogy kezeljék illendően ezt a fiatalembert.
Éjfél felé Vanek urat felkeltette a fegyőr.
Fáradjon vissza, kérem, a fogdába. Nagy vizsgálat folyt, amíg aludt. Kihallgatták a tiszturokat, az őrmestert és a káplárt, nagyon szítták őket maga miatt.
Talán elfelejtettek engem agyonlövetni?
Sőt, sajnos nem tudtuk előbb magáról, hogy kicsoda.
Igen? És most már tudja, ki vagyok?
De mennyire tudom?
Megkérhetem, hogy mondja meg nekem is. Azt hiszem, hogy nem árt, ha szintén tudom.
Jó. Egy napon majd kiderül az igazság. Eljön a tábornok, és maga újra az lesz, aki volt.
Én is attól tartok.
Amikor ismét elindult a 14 karátos autó Parker vezetésével, még két gépkocsi ment velük. Mindegyikben 8 fegyveres arab, kézigránáttal és egy-egy géppuskával. Szabadság volt, szpáhik voltak. Döbertin és Labu nem oldották meg a víz alól előkerült autó titkát. Az bizonyos volt előttük is, hogy a hajóraktárban elcserélték a kocsit egy ugyanolyan Alfa Romeo-val. De hogy került vissza? Beérték annyival, hogy a kocsi egyszerre ott állt a villa előtt, amint ezt a sápadtan és kissé részegen érkező Labu bejelentette, akinek az állapota szükségessé tette, hogy ne firtassák az ügyet. Kissé sárga volt az arca, és sokat ivott. A malária is elővette. Anett alig szólt. Napokig ült egy helyben, és hallgatva maga elé nézett. Gorcsev szelleme ott volt velük, Anett szomorúságában.